Kezdeném ezt a felvételt egy vallomással, miszerint szinte félek emberekkel beszélni, akárkivel, bárkivel, szóba állni személyesen. És azért félek, mert a legtöbben tudják rólam, hogy Istenről beszélek, a Krisztusból igyekszem szólni, és azt láthatom, hogy akaratlanul, tudatlanul ugyan, de az történik, hogy várnak tőlem egy ilyen visszaigazolást. Arra vonatkozóan, hogy amit csinálnak, az jó, vagy ahogy gondolkodnak, az jó. Ez úgy jön ki, mintha, hogy is fogalmazzam? Igen, megvan. Találkozok Jézussal személyesen. És elmondom neki a véleményemet. És ő, hogyha engemet meghallgat, és nem válaszol semmit, én abból a tudat alatt azt a konklúziót vonom le, hogy ő egyetért azzal, amit én mondtam, és amit én gondolok. Nem tudom, mennyire követhető ez. Nem hiszem, hogy olyan túl komplikált volna megérteni. Tehát, hogyha nekem van egy elgondolásom bármi az agyamban, amiben tegyük fel, van igazság is. Van igazság, de van egy ilyen személyes elgondolás, egy ilyen személyes vélemény, vagy egy ilyen személyes meglátás. Vagy ahogy ő mondta, van benne egy kis élesztő, egy kis kovász, ami képes az egész tészát megkeleszteni. Hogyha azt én elmondom egy olyan személynek, akiről úgy gondolom, hogy ő közel van Istenhez, és az a személy nem fog válaszolni, vagy neki nem lesz semmilyen ellenvetése arra, amit mondok, titkon azt a konklúziót vonom le ebből, hogy ő egyetért. Tehát azt a személyt, ugye, és ezt tesszük Istennel, ez a legszörnyűbb, drága emberek. Tényleg ilyen szempontból sokkal jobb a kocsmázás, vagy a buliban, lakodalomban, mulatóhelyen, vagy temetésen, vagy bárhol. Összejövünk, ugye találkozunk, és mindenki elmondja magáét, és mindenki így bólogat a mindenki véleményére, hogy ja, igen, ez a te véleményed, ez az én véleményem, és akkor a véleményeket is szépen így megmutogatjuk egymásnak, mindenki belájkolja mindenki véleményét, és mindenki boldog. És ezzel nincs olyan hatalmas baj, mert előbb-utóbb az embernek a saját véleménye, a saját, mondjam azt, személyes látása, vagy személyes elgondolása előbb-utóbb meg fogja teremni a gyümölcsöt. És szembesülni fog azzal, hogy te, nekem volt, mit tudom én, 50 barátom összesen, együtt jártunk bulizni, születésnapok, meg különböző események, kicsengetés, első áldozás, második, társai, jó buli volt, és mindenki elmondta, hogy mit valósított meg, mit hogyan gondol, és mindenki egyetértésben volt mindenkivel. Igen, ám csak egyszer, csak ugye az embernek a szekere megáll, vagy elkezd lassulni ugye betegség által, vagy valamilyen módon akár kipukkad egyik kerék, ugye nem tudsz tovább menni egy bokatörés éppenséggel, vagy bármilyen más probléma, és hát nem megy tovább az embernek a szekere, és akkor el kell gondolkozni azon, hogy te, hogy lehetséges az, hogy nekem olyan sok barátom volt, és olyan hatalmas család, akikkel olyan sok családi összejövetelt tartottunk, és mindenki olyan békességben volt a másikkal, és egyetértésben mindenki lájkolt mindent, mindenkit, és mégis, hát az történik, hogy egyszer csak a szekér megállt, a jármű, ugye, az életünknek a járműve, földéletünk járműve, a test megállt is, nem akar tovább menni. És ezen a ponton az ember kénytelen elgondolkodni azon, hogy talán valamit rosszul csinált. Talán a rokonság, elnézést, talán a család, talán a barátok, azok mind képmutatók voltak, mert ők ott mosolyogtak és vigyorogtak mindenre, amit mondtam. És én is vigyorogtam arra, mint ahogy én képmutató voltam, és belájkoltam az ő hazugságaikat, ők is belájkolták az én hazugságaimat. És ugye megtörténik a szembesülés. És hogyha a szembesülés történt, a keserű gyümölcs az ember befalja, akkor még az is megtörténhet, nem biztos, hogy meg fog történni, de az is megtörténhet, hogy az Az ember megalázza magát, az ego összeomlik, a testtudat összeomlik, és elkezdi az ember vakarózni, hogy vajon jó Isten, vagy Isten, vajon tudna-e segíteni, mert hisz tudjuk, hogy a legtöbben úgy fordultak Istenhez, hogy összeomlott az ő elgondolásuk, az ő földi életük, az ő terveik mind összeomlottak, és nem akart működni. Pedig olyan sok módszer, sok jó módszer kipróbált, és sok jó barát, sok nagy család, meg minden, és összeomlott, akkor ilyenkor megtörténhet az, hogy az ember megalázza magát, azt mondja, hoppá, lehet, hogy nem vagyok Isten, mint ahogy tanították a tanfolyamon, azon a beavatáson, lehet, hát, remélem, hogy nem én vagyok Isten, most már korábban örültem annak, hogy jó, hát te is Isten vagy, és én is Isten vagyok, és meg van írva a Bibliában, mindenki Isten. De amikor az ember nagy szarban van, és érzi, hogy veszélyben az ő élete, akkor azt mondja, hogy hát ha mégiscsak van egy nagyobb Isten, mint én. Hát ha. Igyekez az ember reménykedni, mert látja, hogyha ő Isten is, akkor a nagy szarban van, hát akkor ki fogja őt megmenteni? Olyan sok jó technikát ismer, amivel gyógyítja magát, meg különböző agykontroll, meg pozitív gondolkodás, meg kevésbé negatív, meg bevonzom, meg kivonzom, meg taszítom, meg minden, és egyszer csak összeomlik az egész életem, és akkor eléggé ijesztő összeomlás, mert mi történik? Hát az történik, hogy én magamról azt hittem, hogy Isten vagyok mostanig, és akkor most ki fog rajtam segíteni, hogyha én voltam Isten, és akkor ilyen nagy betegségben vagyok, nyomorúságban vagyok, ki fog rajtam segíteni? És akkor ilyenkor tudna megtörténni az az áttörés, hogy Isten, hogyha vagy, ahogy mondja ez a bolond, ez a kiáltó szó, vagy akármelyik másik, hogyha vagy és tudsz hozzám szólni, tudnál nekem segíteni, tudnál látást adni a szemeimre, könyörülj rajtam, és hogyha ez megtörténik, ez egy hatalmas áttörés, na akkor az embernek a lelke megkapja hatalmas esélyt arra, hogy megmeneküljön. Nem biztos, hogy meg fog menekülni, még úgysem, de esélyt fog kapni, teljesen biztos, mert azt mondja Isten, hogy mindenki, aki megtört szívvel hozzám kiált, válaszolni fogok mindenkinek, hallani fogja az én hangomat, és beszélek hozzám. Igen ám, de mi történik akkor, amikor ez a bandázás, mondjam azt, a bandázás, az, hogy olyan jó kijövünk, ez tudod, ő is Istennek az embere, meg ő is Isten, meg Krisztus, meg minden, mindenki bele volt. Igen, ő is, mindenki az. Együtt bandázunk és ünnepeljük azt, hogy mi már teljesen megváltoztunk, és olyan ügyesek lettünk. És elkezdjük ugyanazt csinálni, amit a lakodalomban csináltunk, a temetés után csináltunk, különböző helyeken csináltunk, ugye elkezdünk ilyen hamis visszaigazolásokat adni egymásnak. És tesszük mindezt Isten nevében, netán Jézus nevében. Ki fog minket megszabadítani? Ez a kérdés. Tehát, hogyha az abban a névben, amely által megmenekülhetnénk, kezdünk mi bandázni, és kezdjük egymásnak a saját gondolatát belájkolni. Jó van, na, Attila, neked is igazad van, Zolika, neked is, Ervin, neked is, mindenkinek igaza van, szeretjük egymást, gyerekek, ez nincsen semmi gond, lakodalomba elmegy. Az ember meg van részegedve, hát akkor mindenki lájkol mindenkit, puszigatjuk egymást, nem? De az élő Isten jelenlétében ez nagyon veszélyes, drága emberek. Ez nagyon-nagyon veszélyes. És ezért mondtam azt nektek, hogy én nem szívesen beszélek senkivel, személyesen, senkivel. A földi szeretteimmel sem, barátokkal, mondjam azt, utitársakkal sem beszélgetek, noha meghallgatom az ő bizonságaikat, és áldom a jóságos Istent, hogy ilyen dicsőséges munkát végezel egyesekben, akik ezt meg is mutatják, felvállalják, elmondják. Tű, az milyen jó érzés. El sem tudok képzelni. És igen, Isten megadja a jó találkozás örömét, úgyhogy, hogy mint mondtam nektek, hogy néha engemet elvisz hozzuk, lélekben, éjszaka álomban együtt vagyunk, és megcsodálhatjuk Istennek a gyönyörűséges dicsőségét egymásban. Ilyen többször történt, és akkor azt kell mondjam, hogy hát jobb így találkozni lélekben, mint testben, a testnek kedvezve. Na, nem akarom túl komplikálni, mert azt szeretném, tudjátok jó, hogy Ez is nekem egy ilyen dilemmám, hogy annyira vágyom, hogy lehetőleg egyszerűbben szóljak, hogyha netán egy világi ember ide csöppen, aki ateista, vagy tudós ember, vagy tudományos, vagy okos ember, vagy intelligens, vagy diplomázott, az is megértse, aki még nem feltétlenül lelki ember. Ezért próbálom a lehetőleg egyszerűbben fogalmazni, hogy mi az oka annak, hogy nem szívesen bandázok senkivel, nem szívesen találkozom senkivel, és meggyőződésem, hogy ezt adta a jóságos Isten, hogy inkább ne találkozzak senkivel, mint sem, hogy egyet értsünk valakivel egy féligazságban, vagy egy olyan dologban, ami nem állja meg a helyét, amiben nincsen szabadulás, nincsen meg a szabadulásnak az ereje és a reménysége valaki számára, aki meg van kötözve. És akkor így inkább otthon maradok, és egyedül vagyok, egyedül ugye az Élőisten jelenlétében, az ő lelkével, kapok megértéseket, látásokat, meg is dolgál, ugye, mint tudjátok, tehát Isten ő igazságos, nem fog engemet belájkolni, hogyha hülyeséget csinálok. Meg is dorgál, de meg is vigasztal, tehát gyönyörűséges, tényleg gyönyörűséges. És igen, azt látom, hogy néha, amikor így valakivel beszélgetek, megtörténik, hogy valakivel beszélgetek, az az ember automatikusan visszaigazolást elkezd nekem mondani, tanítani, mondja, és akkor várja, hogy lájkoljam, szívecskézzem be, vagy valamit csináljak, de nem tudom megcsinálni, de akkor hazudok neki. És inkább akkor azt mondom, hogy te itt elnézést, valami félreértést, én követtem el hibát, hogy válaszoltam a kérdésedre, tehát nem csináltam meg azt, hogy hamis visszaigazolást adok neki, mert hogyha adom én neki a hamis visszaigazolást, akkor én a legnagyobb bűnt követem el ezen a földön, mert én Isten és az ő szava, az ő fia nevében, Jézus nevében adom a hamis visszaigazolást. És ez nagyon veszélyes, emberek. Ez nagyon-nagyon veszélyes. Ezt nem tehetem meg. Ezért inkább beszélek így, és így eljuthat akárkihez, bárkihez ez a beszéd, aki megértheti, és akkor nem kell senkivel sem kompromisszumot kössek, hanem amit kapok a mindenható Istentől, és amit az egóm úgymond nem szűr ki, azt átadom úgy, ahogy van, ahogy adja a lélek, és abban ugye megvan valamelyest a szabadulás lehetősége azok számára, akik meg vannak kötözve. Hogyha bemegyek én a börtönbe, és azt mondom, hogy jaj, Pisti vagy Attila, hát te nem is vagy rab. Nem is vagy, én a rácson kívülül, meg a rácson belül, azt mondom neki, jó, te nem is vagy, ne nézz a rácsokra, nem is vagy te rab valójában, minden oké. Vagy hogyha az orvos azt mondja, hogy a paciensnek, hogy jaj, nincsen semmi gond, tehát közben megnézte a röntgent, és látja, hogy katasztrofális a helyzet az ő belsejében, az ő szervezetében, azt mondja, jaj, nincsen, Pityu bácsi, ne aggódjon, minden oké, hamarosan temetjük, érted? És ezt elhalagatja ő. Ez nagyon veszélyes, emberek. Az életével játszok, az embertársamnak. Szó szerint az életével játszom. Ezért nem fogok válaszolni senki kérdésére, nem kívánok válaszolni senki kérdésére, mert amit kapok a jóságos Istentől, fentről, azt megosztom így is, úgy is, és látjátok, az is történik. Tehát ez is felfoghatatlan, dicsőséges tényleg, hogy valaki megvan valahol akadva, valahol a világnak a másik pontján, egy másik országban, egy másik földrészen megvan akadva, és én egyszerűen kapom a kijelentést a jóságos Istentől, és arról beszél, azt mondja, hogy azt a hé, pont ezen gondolkodtam a napokban, és nem tudtam, hogy mi a válasz, hát egyszer csak jön a válasz általat. Hát akkor nem kell engemet kérdezni. Így van-e? Mert a mindenható Isten tudja, hogy mire van szükségünk, mire van szüksége. Hogyha elkezd engemet kérdezni, akkor én elkezdek válaszolni, és akkor úgy válaszolok, hogy se Zolika ne sértődjön meg, se Ervin, se Attila, senki ne sértődjön meg, és akkor szépen benne tartjuk egymást a hazugságba. És megyünk a feneketlen szakadék irányába, hatalmas egyetértéssel, piros-fehér-zöld és piros-sarki lobogóval. És ez történik, drága emberek, ez történik, és elmondtam nektek, tegnap elmondhattam, Azt kellett megértsem, hogy ezért lettünk úgymond mi is szétszakítva, ugye, mert emlékeztek, hogy főképp a COVID alatt többen beszéltünk egyszerre egy felvételben is néhány kedves barátommal, utitársammal, akikkel egy úton vagyunk és lehetünk, és annak helye volt az erőtlenségünk miatt is, ugye, és hát az Úristen megengedte és adta a kijelentést mindenkinek, és úgy szép volt egy szépség ennek, és egy áldás is ezen a dolgon, viszont főképp ebben a jólétben eszünk, iszunk, süt a nap, nehogy szomorú légy, ugye, és így találkozunk, és akkor megbeszéljük, jaj, te Zoltán, erről nem kell beszélni. Szerintem erről. Nehogy valaki megsértődjön, inkább vesszen el. Nehogy megsértődjön, inkább vesszen el. Erről ne beszéljünk. Vagy hogyha beszélünk is, akkor óvatosabban beszéljünk, fogalmazzunk másképp, és már is épül a vallás Zoltán és Attila között. Így jönnek létre a vallások. És akkor emlékeztek, hogy tegnap ugye, abban a kemény felvételben hirtelen elhunyt. Beszéltem arról, hogy mi emberek hogy kényszerítjük Istent, az ég és a föld teremtőjét olyan lépésekre, amit ő nem akarna meghozni. Például nem akarja azt, hogy valaki túl korán meghaljon, távozzon ebből a világból. A betegséget sem akarja Isten. Egyáltalán mit akarná? Tehát mit akarna az ő gyermekének betegséget adni? Azt mondja, hogy szépen lassan elérsz abba az állapotba, abba a pontba, abba a korba, és akkor betartod a törvényt, és tisztességesen ugye végén már jól laksz a föld, illetve a teste, a testiséggel, főképp amikor látod, hogy rád rothal a test, és akkor azt mondod, hogy oké, atyám, elfogadom. És a végén megboldogulsz. Erről sokat beszéltünk, hogy régebben még volt egy ilyen divat itt a Székelyföldön is, hogy az emberek nem meghaltak, hanem megboldogultak. Persze, akkor is sokan haltak meg, viszont az élet nehéz volt, kemény volt, volt törvény, és az a törvény megtartotta őket, és volt esély a megboldogulásra. Most is van törvény, csak az emberek nem értik, és rosszul értelmezik, és nagyon sok kibúvót keresnek, mert oké, demokrácia van, de viszont a betegség törvénye az most is törvény. A gyógyíthatatlan betegség törvénye az, kérem szépen, most is törvény. És ezt, hogyha az ember érteni, helyesen érteni, akkor tudná, hogy hova kell forduljon gyógyulásért. És még a betegség törvénye is arra van, ugye, hogy a testet megtörje, hogy nehogy leuralja a lelket, rárothagyjon a lélekre. Ugye a betegség törvénye megtöri a testet, és így a lélek esélyt kap arra, hogy felülkerekedjen, kibújjon a test alól, és felülkerekedjen. De ehhez már tényleg szükséges az igazság, szeretet, az, amit mond Jézus, hogy boldog, aki éhezi és szomjazza, nem, hogy hát vasárnap délután ráérek, vagy a déli misén ráérek, és akkor meghallgatom, hogy mit mond Jézus. Nem. Az igazság szeretete, azt mondja, boldog, aki szereti, éhezi, szomjazza az igazságot, mert az megelégítetik igazsággal, igazság, figyelme, igazságészség. A másra hangzók ugyanazok, csak a magánhangzó más. Tehát a kettő ugyanaz, a két szó ugyanaz, igazság és egészség. A két szó ugyanaz, majdnem. És igen, ezt kínálja Isten az ember számára. Tehát a törvény, hogy az most is van, csak már nem tudjuk, és olyan sok gyógymód van, olyan sok alternatív megoldás van, tehát klasszikus, mondjam azt, most már klasszikussá vált, modern orvoslás is van, de van alternatív gyógyászat is, vannak különböző energiagyógyászatok, erről aztán majd később fogok beszélni, noha már beszéltem korábban sokszor, de még fogok beszélni, mert úgy érzem, fontos erről beszélni. És az ember átjátsza a törvényt, és ugye nincsen szembesülés, és nincsen megmenekülés sem. Nem tudom egészen pontosan, hogy honnan kandoztam ide a törvényhez, de nem akarok ebbe benne ragadni. Igen, ott voltunk, hogy kényszerítjük Istent, kényszergetjük őt arra, hogy vagy megengedje a betegséget, egy hosszan elhúzódó betegséget, hogy lassan, ugye, mert az öregedés által most már a testünk nem törik meg, mert tele vagyunk vitaminokkal, meg minden, kondizunk, meg mindent csinálunk, akkor így betegség által megtörné a testet, hogy valamiképp a lélek kiszabaduljon, hogy amikor a test elkezd rothadni, akkor ne rothadjon rá a lélekre. És mi kényszergetjük őt, hogy adjon nekünk betegséget, adjon nekünk rabságot, adjon nekünk börtönt, és adjon nekünk garantét. És el is érkeztünk a témához, mostanig ez a bevezető volt. megjegyeztünk a témához, a karantén, amelyet Isten adott. Azt a hely. Hát nem az Illuminati, meg a Bill Gates, meg a mit tudom én, a pápa, nem emberek. Ne. Isten adta a karantént. Kemény, ugye? Kemény erről így beszélni. Kemény így erről beszélni ebben a megközelítésben, hogy lehetséges, hogy Isten adta a karantént. Lehetséges, sőt teljesen biztos, aki valamennyire ismeri a Bibliát, az tudja, hogy igen, Isten megengedte a babiloni fogságot, sőt azt mondta, hogy akik önként vállalják a fogságot, azok élni fognak. Rabságban ugyan, de élni fognak, másképp el fognak veszni. Jobb börtönben, rabságban lenni, ahol a lélek megszabadulhat, mint hazug szabadságban lenni, ahol a lélek eltorzul, olyan károkat szenved, hogy nem lehet meggyógyítani azt. És igen, a babiloni fogság az erről szólt. És érdekes módon mi történt? Hát az, hogy a zsidók a hatalmas nagy szabadságban, a Kánaánban, a mézzel és tejjel folyó földön nem igazán lájkolták az Úrt, az ő teremtőjüket és az ő törvényét. Már kezdtek, hogy elbizakodni, pontosan, mint a mai emberek. Telve vagyunk pénzzel, tudománnyal, tudjuk ezt is, tudjuk azt is, mindent is tudunk, sőt, tudjuk azt is, hogy merre van a temető, és afelé tartunk, de még a pokolnak az útját is tudjuk, és azt is járjuk. Annyira okosak és intelligensek vagyunk. És menjünk abba az irányba. És azt hiszi valaki, hogy ez valami új, ami történik Székelyföldön, vagy Kárpát-medencében, hogy a magyarok így elvannak, dehogy is, ilyen már sokszor történt. Nincs új nap alatt emberek. Ez történt a zsidókkal, a magyarokkal, a románokkal, az amerikaiakkal is történik, az oroszokkal is, mindenkivel történik. Birodalmak születnek, felemelkednek, majd visszazuhannak a seholba, semmibe. És most is ez történik. Most is ez történik. És az volt az érdekes, hogy a jólétben, a gazdagságban, amikor volt ott a zsidóknak is ottan aprítani való a tejbe, bőségesen, egyre csak távolodtak a test jólétében, a lélek kezdett távolodni az élő Isten lelkétől. Most is ez történik. Most is ez történik. És amikor elvitték őket, elhurcolták őket a babiloni fogságba, ahol raboskodtak, na ott eszükbe jutott a Sion, és énekeltek. Milyen tuti hely Babilon, ugye? Milyen, ez egy, amúgy az Antikrisztusnak a nótája. A magyar verzió az Antikrisztus nótája. Az angol verzió a Bonnie M-től az egy zsoltár. Egy zsoltár. Elég kemény zsoltár, ugye arról szól, hogy amikor a Babilon folyó mellett ültünk, kényszergettek minket arra, hogy énekeljünk dalokat a Sionról, ugye, Isten dicsőségéről, de hogy énekelhetnénk mi dalokat Isten dicsőségéről? Rabságban, parancsszóra, vezényszóra, úgy, hogy amikor jó dolgunk volt, egészségesek voltunk, és megvolt mindenünk, akkor nem örvendeztünk, és nem adtunk hálát az Úrnak, hanem a magunk erejében, és a magunk értelmében, a guruk értelmében bíztunk, a vallásokban bíztunk. És így kerülünk oda, hogy még a Szentléleket is úgymond kényszerre, how can we sing the Lord's song on a strange land? Így mondja a Bonnie M. Hogy énekelhetnénk az Úrnak az énekét egy idegen földön, rabságban, rabszolgásban, ahol ütnek és vernek minket. De mi történt, drága embertársak? Hát az, hogy a fogságban, a rabságban, a börtönben némelyek megmenekültek. A lelkük megmenekült. Valaki azt mondja, hogy Babilon régi történet. Régi? Igen? Teljesen komoly? Nem régi emberek. Ugyanez volt a román kommunizmusban. Isten tilos volt, be volt tiltva Isten mindenhol. Ceausescu nevét hiába nevet, ez volt az első parancsolat. Nem tetszett nekünk az Isten szerinti első parancsolat, kaptuk ezt. Ceausescu nevét hiába nevet, ha valaki mégis megtette, orrba ütötték, addig verték, amíg volt, aki belehalt. Na ez történt. És azokat, akik ragaszkodtak az igazsághoz, az élő Isten szavához, bebörtönözték, mint Richard Wurmbrandot meg Dudumán, tudja, akikről többször beszélek. És igen, voltak vértanúk Romániában, mártírok, akik a börtönben voltak, és a börtönben meg is haltak. De mi történt a börtönben? Nem fogjátok elhinni. Ütötték, verték őket, de az élő Isten velük volt. És kapták a laskát, szó szerint egymás után, szépen sorjára. Egyszer egyik jött a másik, azt is megverték, vitték vissza a tömlöcbe, hogy hívják, az árkában, ott többen voltak, és mit csináltok? Énekeltek. Énekeltek. Örvendeztek az Úr jelenlétébe. Ezt tették Furbrandék. 14 éven keresztül volt a föld alatti börtönben, a szubteráni, úgy mondja román, ott volt Furbrand, nézd meg a filmet, megkínozza a Krisztusért. Valóságos, sőt, úgy igazából azt mondanám, hogy ahhoz képest, hogy milyen volt a valóság, a film túlságosan enyhe, nem mutatja a valóságot teljes mértékben, nem egészen valósághű. De mégis az embernek lehet egy olyan elképzelése, hogy körülbelül mi történhetett azokban az időkben. Hát Isten kihozta, 14 év után a föld alatti börtönből kihozta, és utána beárt a félvilág, Amerika, Kanada, mindenhova járt, és örömmel, ragyogó arccal beszélt az élő Istenről, a holtak feltámasztójáról. De emberek, ezt nem lehetett volna börtön nélkül, fájdalom nélkül, betegség nélkül, dehogy is ne, dehogy is ne. Csak az van, hogy ha az ember túl jól van testben, a bűntestében, azt kezdi hinni, hogy ő Isten. Ilyen bolondok vagyunk, ezt tanítják, elmegyünk tanfolyamra, hogy kifizessük azt, hogy mi is Istenek vagyunk, mert a Bibliában is le van írva, amúgy 400-szor átírták. Ugyeljetek, mert a sarlatánok tanítják a magyarokat. Székelyföldön sarlatánok, a sátán fattyai tanítják az embereket istentelenségre. És ennek akkora fájdalom az ára, és a durva az az egészben, hogy még az sem biztos, hogy megmenekülnek. Mert emlékeztek a diós példázatra, hogy igen, úgymond Isten megveri a testet, hogy hátha a lélek megmenekülne. Hogyha sikerül úgymond a testet megtörni, akár az idővel, ugye az idő fogaival, vagy egy ilyen elhúzódó betegséggel a test megtörik, és talán a dióbél, a gyümölcs maga sértetlenül kijön, tehát szabadon fog tudni távozni, mint Isten gyermeke. De sajnos megtörténhet az is, hogy nagyobb csapást fog kapni a test, mint amekkorát kibírna, és megtörik nem csupán a test, hanem még a lélek is. Ez is megtörténhet. Ez is megtörténhet, drága emberek. És hogyha ez megtörténik, akkor kárba veszett a lélek. Az a lélek, amely örökön élhetne, kárba veszett. Mert hitvány léletet, most képzeld el, a tökéletességben, most képzeld el, te vagy a tökéletességnek a gazdája, és azt mondod, hogy ebbe a erre a helyre azok jöhetnek be, akik nem akarnak hazudozni, lopni, képmutatók lenni, meg paráznák lenni, meg nem akarnak uralkodni mások fölött, és akkor ez a hely azoknak van fenntartva. És akkor végül elkezdesz kivételezni Hitlerrel, hasfelmetszőcsekkel, meg a többiekkel, többi hazug képmutató emberrel. Ezáltal már nem, tehát nem igazságtalanságot követi a gyermekeiddel szemben, dehogy is nem. Ezért nem láthatja meg az életet, a gyönyörűséges életet, amit Isten elképzelt, az a lélek, aki játszmázik Istennel, és nem kívánja, hogy Isten őt teljesen megtisztítsa, és nem kívánja ezt az utat tisztességesen járni. Szóval, ott tartunk, hogy Isten megengedte a babiloni fogságot, megengedte a kommunista börtönt Romániában azok számára, mert Istenről nem volt szabad beszélni. Tehát templomba is óvatosan, és hogyha mentél, és akkor a pap besugó volt, tehát ez jó meg volt csinálva. Tehát, és érdekes módon mi történt? Jaj, régebb nem volt olyan, voltam egy ilyen társaságban, nem is olyan rég. Régebb nem volt olyan, hogy összeértünk, ilyen lazán beszélgettünk. Hát mondom, hogy igazatok van, mert én is emlékszem, hogy milyen volt régebb. De mégis, mikor gyűltek gyakrabban össze az emberek jókedvben, barátságban, szeretetben? Most vagy régebb? Hát régebb. Na hát akkor miről beszélünk? Miről beszélünk? Jaj, de régebb nem volt szabad templomban menni, meg Istenről beszélni, meg mit tudom én mi. És most akkor nem úgy volt, hogy akárcsak, hogy beszéltél Istenről. Pontosan, igazatok van. Én is voltam ott, és láthattam én is sajnos, hogy ez volt, hogy nem volt szabad Istenről beszélni a román kommunizmusban. Nem voltak ilyen gyülekezések így össze-vissza. De mégis, hol gyűltek össze az emberek, mikor gyűltek gyakrabban össze az emberek? A régi rendszerben, a rabságban, a babiloni rabságban, kommunista rabságban, vagy pedig az új világban, ebbe az új demokratikus, gyönyörűséges Brüsszel-es világban, meg uniós világban? Hát egyértelmű, hogy akkor, mikor ragaszkodtak az emberek jobban Istenhez? Egyértelmű a válasz a kérdésre. Akkor, akkor tudták, hogy mi az, hogy Isten félelem, ragaszkodtak az ő nevéhez, az ő szavához. Most szabad Istenről beszélni, csak szégyen, szégyen. Tehát, hogyha most bemennék, hogy mit tudom én, egy ilyen családi társaságba, és netán még vannak ilyen külső vendégek is, elkezdek Istenről beszélni, hát megmondják, hogy ne égessem a pofájukról a bőrt. Hogy a fiúkkal mi lett, meghibbant, meg szektársat, vagy milyen baja van. Emberek szégyen, tehát ezt minden videóban mostantól el fogom mondani, hogy olyan földön élek, itt Székelyföldön, ahol szégyen Istenről beszélni, és Jézusról, de a technika vívmányairól, az AI-ról, emiről, a mesterséges intelligenciáról, meg arról, hogy mennyi pénzt csináltam, és mit vásároltam, és a saját magam dicsőségére, miket értem el, na arról igenis illik, sőt, kötelező, dicsőítsd magadat. Ez történik, emberek, ez történik. Szóval akkor lelki szempontból kérdem, melyik volt rosszabb, melyik volt jobb? A kommunizmus, vagy pedig a demokrácia, ez a gyönyörűséges demokrácia, amivel mostan vagyunk. És akkor megint vissza a kérdéshez. Isten akarja a kommunizmust? Nem. Teljesen biztos. Miért? Azért a kommunizmusban ott tényleg egyértelműen az antikrisztus uralkodik, a sátán uralkodik. Az emberek el vannak gépiesítve, minden parancsszóra történik, mivel nincsen parancs az emberek szívében, nincsen lelkiismeret, parancsszóra történik minden kűjjel. Megmondja Ceausescu elvtárs, a következő Ceausescu, vagy akár Viktor is, lehet, hogy a diktátor lesz, vagy jó úton halad abba az irányba, meg fogja mondani, mit kell csinálni, és nem fog senki sem kommentelni. És ha kommentel, akkor megfogják, és beviszik a börtönbe, magánzárka, nem látja senki, jól elverik, megregulázzák, és megtanulja a szelídséget. Ha nem akart ő megtanulni a szelídséget Istentől, aki szeliden szólt hozzá, na hát lehet, hogy meg fogja tanulni a szelídséget az ördögtől, úgymond, a rendszertől, a törvénytől. Isten ezt akarja? Nem, emberek, nem, nem, érthető? Nem, nem akarja. Akarja a kommunizmus Isten? Nem akarja. Hogy a kommunizmus meg fog-e történni a diktatúra Magyarországon, hogyha lesz élet a Földön? 1 millió százalék, 1 millió százalék, hogy igen, magyarok, nem is kétség, kár ezen gondolkodni, meg fog történni, hogyha lesz még élet a Földön, meg fog történni a diktatúra Magyarországon, Romániában és mindenhol. Muszáj megtörténjen, mert másképp a lelkek úgy elrongyosodnak, hogy teljesen menthetetlenné válnak. Nincs értelme zombi módon, itt jövünk, megyünk, eszünk, kiszunk, szarunk és szexelünk, ennek nincs értelme, lélektelenül emberek. Ennek semmi értelme nincsen. Tehát, hogyha lesz élet a Földön, és Isten megengedi, legyen még élet Magyarországon, Pannóniában, meg itt ebben a gyönyörűséges Kárpát-medencében, ahol élünk, akkor teljesen biztos, hogy diktatúra lesz, emberek. Olyan, amilyen még nem volt. Az Antikrisztus uralma röhögni fog azon, hogy minden meg van figyelve, minden be van kamerázva, és ha te másképp gondolkozol, mint ahogy a rendszernek, mint ahogy a gép mondja, abban a helyben fel leszel jelentve és kivégezve. Emberek, ha valaki azt hiszi, hogy ilyen még nem volt mostanig, és ilyen nem lett, dehogy is nem, dehogy is nem. Húsvér, karnális, ugye, akik egyfolytában reinkarnálódnak annak, a húshoz, a testhez ragaszkodnak, és nem a lélekhez. Mindenki ezen az úton halad. Tömegessével haladunk azon az úton, nekünk még több törvény kell, nem még több kegyelem, nem még több igazság, ahogy Jézus mondta, hanem nekünk még több törvény kell. És minél több a törvény, annál gépjesebbek vagyunk. És minél több a törvény, annál kevesebb lélek tud megmenekülni, mert aki ugye a törvénnyel megy, ugye, és azt ugye próbál mindent betartani, az teljesen elgépjesedik, tehát zombivá válik. Tehát ez van sajnos. Könnyen megtörténhet, hogy az ember zombivá válik. A sok törvénytől. Hát az én laptopom is törvények szerint működik, a telefonom is minden törvények szerint, de ehhez nem kell húsvér ember, tehát nem kell ehhez lélek. Lélektelenül is lehet törvényeket betartani, de a lélekhez már kéne az igazság, hogy lelkiek legyünk, kéne az igazság. Ez az, amit mi utálunk, keresztény létünkre utáljuk az élő Istent, utáljuk az ő szavát, Jézus Krisztust. Nem ismerjük az ő beszédét, nem is vagyunk kíváncsiak, mert sokkal jobbat ad nekünk a média, az amerikai kereszténység. És ahogy az előbb elmondtam, annyira hitványok vagyunk, annyira el van torzulva a jellemünk, hogy képesek vagyunk még arra is, hogy felhasználva teremtőnk nevét és az ő szavát, egyezkedni, hogy jó, ezt nem kell ezt így mondani, azt úgy kell mondani, másképp mondjuk, csűrjük, csavarjuk, addig, amíg mindenki elvész. A karantén kitől volt. Mi elhittük azt, hogy ez Bill Gates intézte a karantén, de hogy is Bill Gates. Tehát ő is egy kis mitugrác, egy testi ember, alá van rendelve a törvénynek, az ég és a föld teremtőjének, a törvényének, az élet törvényének alá van rendelve teljes mértékben. Mint ahogy a fáraó is, hogyha Bill Gates lenne a fáraó, vagy valamelyik, akármelyik lenne a fáraó, akár Viktor lenne a fáraó, ő neki is engedelmeskedni kéne Istennek. Itt mindenki azt csinál, amit Isten mond, emberek. Csak az, ami nem mindegy, hogy melyik oldalon uralkodni akarok, hatalmaskodni akarok a törvénnyel, vagy pedig Istennek az oldalán, tehát gyermekként. Itt mindenki a törvényt csinál, mindenki a törvényt be kell tartsa. Hát nem eléggé tiszta, drága embertársak, mert van itt a Bibliában, hogy urak, ura, királyok, királya ő. Jézus másodszor nem úgy jön vissza, mint egy ilyen betlehemi kis istállóban gyermek, mosolygós gyermek, hanem úgy jön vissza, mint ítélet. Az utolsó órában, amikor behunytad a szemet, ő már úgy jön vissza, mint ítélet. Azt mondta, hogy nem én foglak téged elítélni, mert nem azért jöttem, hogy tönkreteljem az embereket, hanem azért, hogy megmentsem őket, minél több lélek megtartasson. De azok a szavak, amelyeket én mondtam nektek, azok fognak titeket megítélni az utolsó napon, mert azok örökkévaló szavak, amiket nem ismer Kárpát-medence, a magyarok és a székek, azok örökkévaló, örökkévényű igazság. Miből gondolom a Bibliából? Nem csak a Biblia. A Bibliában le van írva. De Isten most is erővel és hatalommal bizonságot tesz arról, hogy amit Jézus mondott, az igaz. Ezért tett csodákat, nem is kértük, de tett csodákat. Hogy mennyi értelme volt annak, hogy ő csodákat tegyen, azt nem tudom. Mert emlékeztek, hogy a 10 leprással mi történt, 10 leprás meggyógyult, és 9 visszament a leprába. Tehát a csodának önmagában nem sok értelme van. A testi csodának, drága emberek, önmagában nem sok értelme van. Az igazság szeretete és szerelme nélkül a csoda nem ér semmit, sőt, még veszélyes is ráadásul. Kimerem jelenteni. A csoda veszélyes, a testi gyógyulás veszélyes. Jobb az embernek beteg lenni, ezt nem én mondom. Azt mondja Jézus, ha te egyik kezed, te egyik lábad bűnre víz, ostobaságba, hazugságba, istentelenségbe, vágd el, és vágd le, és dobd el magadtól, mert jobb neked csonkán bemenni az életre, mint éptestel a gyehenna tűzére vettetned. Ha valaki nem hiszi azt, hogy van pokor és van menny, nem tudok én senkit sem meggyőzni tényleg. Kérdezze Istent. Engemet sem tudott volna senki sem meggyőzni arról, hogy van pokol és van menny. Pontosan úgy, ahogy Jézus mondta. Persze, sokkal kellemesebb a fülnek, a testi füleknek, a reinkarnáció, mert az én fülem is húsból van, karnál is. Hát a fülem mit akar csinálni? Reinkarnálódni, emberek. Reinkarnálódni. Ezt akarja a fülem. Ezért jó viszkető füleimnek a reinkarnáció. Ó, inkább reinkarnáció, mint ez. De visszajövünk, de menjünk itt, uralkodunk egymás fölött meg, okoskodunk meg, paráználkodunk meg, hazdozunk meg, képmutatók vagyunk, ugye. Ezt akarja a test. Ezért ragaszkodik az ember reinkarnáció tanához. Nem másért. Szóval, vissza a karanténhoz. Ki adta a karantént világszerte? Van ez a gazdasági fórum, meg ott nagy Schwab, meg társai, nem, ezek mind bohócok. Ezek tényleg bábuk. Ők is azt kell csinálják, amit Isten. Igaz, hogy a motivációjuk teljesen rossz. Pénzimádat, uralkodás, perverzió. Tehát ők ugye el van a teljesen havazva ilyen szempontból, mint a fáraó, de nekik is az Úr parancsol, az ég és a föld dicsőséges teremtője. És Jézusról mondja az írás, hogy urak, ura, királyok, király ő, mert neki Isten megadta a hatalmat az égen, a földön és a föld alatt egyaránt. Ez a szent igazság. Tehát a karantént nem ők intézték, drága emberek, és emlékeztek, hogy valamelyik videóban már úgy mondtam, hogy jaj, bárcsak visszajönne a karantén, ha Isten kegyelmes Magyarországhoz, a magyar nemzethez, a világhoz, akkor megengedi, hogy visszajön a karantén, lehetőleg internet nélkül, elektromos áram nélkül valahogy, hogy hátam abban a magányban, a bezártságban az ember szembesülne, hogy ő nem Isten, hanem egy felfúvalkodott hólyak. Hát, ha ott megtörténne az alázat. Úgyhogy egyik apartamentben ugye az emberek felfúvakodnak, fellázadnak, Isten, mit képzel az állam, és Isten, nincsen áram, és be vagyunk zárva. De a másik apartamentben, más lakrészben már azt mondják az emberek majd, hogy Istenem, könyörülj rajtunk, legyen meg a te akaratod. Igen, ez miattunk van. Az én bűnöm miatt van, nem a másik bűne miatt, az én bűnöm miatt van. És azok megmenekülnek. Úgyhogy a karantén Isten áldása volt utólag egyértelműen, kimerem jelenteni. Isten áldása volt az elmúlt években miért? Azért, mert van bizonyíték. Adott a mindenható Isten bizonyítékot. Mert a karanténban, a bezártságban, amikor az emberek rájöttek, hogy ők mégsem istenek, úgy hullanak, mint a legyek. Valami vírus, valami vakcina, teljesen mindegy. Be voltak zárva, nem mehettek ki kemény törvények, és ekközben az emberek kezdték keresni Istent, és a Covid időszak alatt a karanténban sokan fordultak Istenhez. Hallották a szavainkat, Istenhez fordultak, Isten csodát tett velük az ő életükbe. Meggyógyítgatta az ő szívüket, a lelküket is, a testüket is. És jöttek a korlátozások, a felszabadítása, a minden, és sokan, mint a 9 leprás, visszamentek a leprába, az uniós leprába. Érzem azt a hatalmas terhet, ha ezt én kéne cipeljem, nem bírnám ki, nem tudnám elhordozni. De mekkora, ha Isten élő lélek, mekkora fájdalom lehet neki az, hogy mit csináljon, mit csináljon. Nem akar kényszergetni minket. Többször mondtam, hogy az Úristen van, létezik mennyek országa. Hallgass meg a 13 óra hullaházban. Egyszerűen mondja a bácsi, de az igaz, én is betekintést nyertem. De nem akarja Isten, hogy minket bekényszergessen törvénnyel, meg karanténnal, meg háborúval, meg börtönnel, drága emberek. De akarná egy olyan házasságban létezni, ahol, amiben kényszerben vagy benne. Legyünk őszinték. Próbálom elképzelni, hogy valakit te kényszerből kell szeressél, mert a törvény ezt mondta, ugye, a törvény szerinti házasság az ilyen. Nem azért szeretem, mert szeretem, hanem azért, mert muszáj szeressen, nincs más azt. Mosogatok, főzök, csinálom azt, amit kell. De Isten ezt nem akarja, teljesen biztos. A mennyek országa azok, akik éhezik, szomjazzák azt, és akik megtanítatnak a mennyek országa felől, lélek által, Isten lelke által kapják a tanításokat minden nap, a mindennapi kenyeret, lelki táplálékot. És elváltoznak, az ő gondolkodásuk, az ő értelmük, az ő lelkük elváltozik. És az utolsó órában viszont úgy vannak, mint az öregek régebb, ugye, hogy szépen mosolyogvattak, meg boldogulnak, elalusznak, és ahogy nekem mutatta mindenható Isten, hogy lesznek emberek a hallgatók között, akik ezt hallgatják, akik nem fúvalkodnak fel, és nem sántikálnak kétfelé, hanem ragaszkodnak az élő Isten szavához, Krisztushoz. Lesznek olyan hallgatók, akik nem fogják észrevenni azt, hogy melyik volt az a pillanat, amikor meghaltak. Akár baleset következtében, akár háború következtében, bárhogy is történjen az, lesznek a hallgatók között olyanok, akik nem fogják észrevenni azt, hogy meghaltak, hogy átmentek ebből a világba, ebből a világból a másik világba, az örökké valóságba. Na ezt mutatja az élősten, ezt ígéri az élősten. Ja, hogy ezt honnét veszem? Hát most mondhatom azt, hogy kaptam ezt a kijelentést, de azt is mondhatom, hogy a Biblia is bizonságot tesz, a proféták is bizonságot tesznek erről. De menjünk vissza a karanténhoz, vissza a törvényhez. Értsük már meg valahogy, hátha egy ember megérti. Isten nem akarja karantént, nem akarja börtönt, nem akarja az ilyen diktatórikus rendszereket és törvényeket, nem akarja, teljesen biztos. És hogyha az ő gyermeke ragaszkodik az ő szavához, és öröme van, lelki öröme, lélekből veszi az örömöt, nem testből, nem a herezacskóból, és illetve, na, nem akarok ilyen profán lenni, de néha is sikerül. Aki lélekből kapja az örömöt, ahogy mondja Pál apostol, hogy a mennyek országa nem evés, nem ivás, nem szex, hanem igazság, békesség és szent lélek általi öröm. Na, aki lélekből kapja az örömöt és ragaszkodik ahhoz, az annak nem kell, azt nem kell kényszergetni folyton. Az úgy, ahogy el lesz itt a földön. Addig, hát boldogok, ezt mondja Jézus, boldogok a szelidek. Ők öröklik a földet, hosszan élnek itt a földön, utána aztán mennek a mennybe. Ők a boldogok. De szelítség ma, amikor ilyen tudomány van, ennyi dokumentumfilm, ennyi professzor, ennyi gurús, ennyi mester, ennyi megmondó ember. Honnét szelítség emberek? Honnét? Nincs. Nincs. Honnét? Honnét lenne? Nincs emberek. Hát mindenki tele van tudománnyal. Két lábon járó hatalmas agyvelő vagyunk, mindannyian. Ott van a mi igazságunk. Amikor a test meghal, a leghamarabb az agyvelős, a szemek indulnak rothadásnak. Ezen gondolkozz el, amíg nem késő, amíg még valamivel, van amivel. Akarja Isten a börtöntől törvényeket, nem akarja emberek, nem akarja. Megadja, megadja. Megengedi, megengedi. Mert üdvös. Egyesek számára üdvös. Nem ez az ő elképzelés. Azt mondta, hogy ha az én fiamra néztek, az ő tanítás, az ő szavaira néztek, és azt követitek, akkor nem kell semmi. Nem kell ilyen törvény, nem kell ilyen erőszak, nem kell semmi. Örömmel, mint a gyermekek. Úgy fogtok hazajönni, drága gyermekeim. És akkor menjünk vissza picit az Édenbe. Nézzük meg ott, mi történt. Emlékeztek, hogy hatalmas kijelentéseket kaptunk arra vonatkozóan, hogy mi az, hogy Ádám és Éva, mi az, hogy elbukás. Emlékeztek arra is, hogy elmondtam, hogy a kedves barátom nagymamájával beszélt a Istenről, a Bibliáról, meg mindens. Nagyi azt mondta, egyszerű asszony, 80, nem tudom, 90 éves lassan, azt mondta, hogy te, én nem tudom elhinni ezt a beszélő kígyót. Én úgy érzem, és Isten szólt általa, hogy az volt a tiltott gyümölcs, hogy egymáshoz matadtak. Az öreg asszony tudta, mi az igazság. Ő 80 év alatt megtapasztalta, megértette, mi az igazság 90 év alatt. Dicsőség az élő Istennek. Nem tudok más mondani. Hatalmas kijelentéssel kaptunk a Teremtés könyvéről, mert az egy mese a test számára, de amikor az ember megkapja az ajándékot Istentől, lélek által hallja, akkor megérti a lényeget, és hú, abban van hatalmas szabadulás, mert megérti az elbukásnak a lényegét. Akkor beszéltünk arról, hogy igen, úgy, tehát a vallásos ember, ugye, mert ő törvény alatt van, a vallásos ember törvényben van, és nem igazságban. Ezért ő azt gondolja, hogy hát Isten teremtette a férfit és a nőt, de külön-külön. Elmondtuk azt, hogy nem. Azt a megértést adta mindenható Isten, hogy egybe, férfiúvá és nővé. Tehát egyben volt a kettő, a írás is erről tesz bizonságot. Az emberből, ahogy kivette az asszonyt, az ember lett férfi, és az asszony lett nő. Kész. De mikor az ember elváltozik, újjászületik, gyermek lesz, mi fog történni? Az fog történni, hogy ő újból teljes gyermek lesz. Ádám, ember lesz, teljes értékű ember. Már nem férfi, nem ő, és nem női, nem ő, hanem gyermek. Nem lesz neki neme, nem kell neki nem. Ő igen lesz, igen, igén lesz. Ez Istennek a terve. Azok, akik meg fognak menekülni, sajnos nagyon kevesen vannak, egyre kevesebben vannak, akik még ezt felfoghatják az értelmükkel, és teljes szívükkel, agyukkal, és mindennel Istenhez fordulnak megértését, látásért, és a bűnök bocsánatáért, hogy elvegye Isten tőlük a múltjukat, a hazug, a prostituált múltat elvegye tőlük. Mert a gyermek azt nem viheti be magával, a mennyek országába, az ő múltját, az ő bűneit. Tudjuk jól, a bűn egyenlő életellenesség. Ennyire egyszerű, bűn egyenlő életellenesség. Amíg az van benne az én szívemben, addig nincs ahogy. És akkor ugye vissza az Édenkertbe Ádámhoz, és úgy van leírva, hogy valami ilyesmi, hogy látta Isten, hogy nem jó egyedül Ádámnak. Hát de miért látta Isten? Azért, mert Ádám ezt mutatta. Ádám elkezdett kételkedni Isten tervében. Igaz, hogy látta. Hát én is, amikor már nem volt, én már nem voltam gyermek, nem volt örömöm, mert az itt a szorzótáblában és a román grammatikában nem volt annyi öröm, mint a játékban, mint a gyermekiségben. Legyünk őszinték. És akkor már nem volt örömöm, ugye, akkor már kezdtem úgy kijönni az Édenből, és igen, látta az Úr, hogy Ádám, tehát Attila, neki nem jó egyedül. Miért? Azért, mert a gyermekességet, a gyermekiséget elvették tőle, már nem maradt, már nem lélekben van, nem az Édenben van, nem a játékban van, nem a lelkesedésben van, hanem törvényben van, szózótáblában, ABC-ben, grammatikában, trigonometriában, színuszban, koszinuszban van. És akkor látta Isten, hogy nem jó neki egyedül, és akkor megadta neki, tessék. De az, hogy nem jó Ádámnak egyedül, az Ádámban jelent meg, az első emberben, úgymond, az emberben. Nem akarok túlságosan belemenni, mert túl hosszú lesz ez a felvétel. Mert jönnek az okoskodók, hogy jó, hogy akkor hogy szaporodnak? Jaj, mekkora, milyen nagy problémánk van, hogy szaporodnak? Szex nélkül nincsen szaporodás. Dehogy is ne. Ezért is botrány Jézus története, mert ő szex nélkül jött a világra. Isten örömében. De ez felfoghatatlan az emberek számára. Ezt nem lehet felfogni az agy számára. Tehát túlságosan karnálisak vagyunk ahhoz, hogy mi ezt felfogjuk. Erről most hiába is beszélek, mert nem, nincs, hogy felfogjuk, hogy a fogantatás az örömben történt. Na de mindegy, menjünk vissza. Az, és amikor megkísérti a szép asszonyka, a szép csöcsű asszonyka, meg olyan szép formás alakja van, megkísérti Ádámot, és akkor Ádám azt mondja, hogy hát nekem ez kell, nekem ez kell. És mivel Ádám már nem a lélekben volt, nem a lélekre figyelt, nem az Istennek a lelkire figyelt, ami ott volt az ő lelkismeretében, abból is szólt neki, hanem azt mondta, hogy hát én akármit nem csinálhatok, hát nem lesz este punci. Ádámok, legyünk őszinték! És egyre inkább így jött ki lélekből Ádám, bele a törvénybe, lélekből törvénybe. És akkor megvádolta Istent, mert amikor azt mondja Isten, hogy hú, ez annyira fontos lélek által érteni, csak én ezt nem tudom megadni senkinek. Én elmondom, ahogy el tudom mondani egyszerű szavakkal, ilyen hitvány szavakkal, de ezt mindenki személyesen kell, hogy megértse, aki személyesen Istenhez fordul, és tőle kérje megértést. Megtörténik az elbukás, úgymond, megtörténik a paráznaság, a szex, hatalmas szexparti, mézes hetek, meg minden, és akkor már ugye Ádám már nem volt gyermek, hanem férfi volt. Éva már nem volt gyermek, hanem nő volt. Nő lett. És Ádám már nem arra figyelt, hogy Isten neki mit mond. Hát azt mondja, hogy jó van, atyám, de most nem lesz szex. Hogyha azt sem, amit te kérsz tőlem, nem fog nekem adni szexet, azt mondja. Pedig az olyan jó neke. És akkor elbukik, ugye? Abból, hogy ő Évát követi, az asszonyt követi az ő szépségéért, az ő ravasságáért, az ő kigyóságáért, a férfi, ezért egyre több a probléma. Van öröm, úgy hetente kétszer-háromszor kap egy kicsi örömöt, néhány percet örömöt, de annak az örömnek nagyobb az ára, mint az értéke. Nagyobb az ára, amit fizetni kell azért az örömért, mint az értéke mekkora. Mert az érték azt tudjuk jó, hogy egy keményebb orgazmus, ugye, ez az értéke megvan, megvolt, jó volt, de az ára az volt, hogy nem lélekben jártam ma sem, nem a lelket, a lélek szerint jártam, nem a mindennapi kenyér, amit kapok, ugye, lelkeddel kapok Istentől, nem azt cselekedtem, hanem azt, amit az Éva mondott. Ez ugye az összeesküvés, nem elmélet, hanem valóság. Úgy is mondjuk, hogy esküvő. Ádám és Éva összeesküsznek egymással, de Isten ellen. Ezt ne felejtsük el. Csak ezek nagyon kemény dolgok. Én nem tudom, hogy sokszor beszéltem erről már, de reménykedem, hogy nem fölöslegesen mondom újból ugyanezt. És akkor ugye Ádámot számon kér Isten, hogy Ádám, mit tettél? Mit teszel? A lelkismereten keresztül. És akkor mit mond Ádám? Hát azt, amit a hétköznapokban. Hát az asszony, akit te adtál mellém, ő mondta, hogy csináljam ezt, és azt csináljuk, és ezt csináljuk, és ne azt, amit te mondasz. És mit csinált Ádám, drága embertársak? Megvádolta a teremtőjét, Istent. Megvádolta őt. Az asszony, akit te adtál mellém, na ő a hibás. Éva azt mondja, hogy ő is körülnéz, azt mondja, hogy te Ádám, reám, hárít, hoppa, egy kígyó. Azt mondja, ez a kígyó, hát ő mondta egyek az évből. Ő is hárított. A kígyót, ugye, mert nem volt elbukott teremtés, nem volt mérges kígyó a földön. Ilyen Isten nem teremtett. Hogyan lett mérges? Úgy, hogy Éva megvádolta az ártatlant, a kígyót. Megvádolta. Sokszor elmondtuk ezt. Addig mondom, amíg fokhagyma szaga lesz, addig mondom egészen pontosan, amíg a jóságos Istenek a lelke ad örömet, hogy és békességet, hogy ezt mondjam. Mert ez fontos mondani. A vád, a vád, a vád, a hárítás és a vád, a vád, a vád, a vád, lehetne egy repszámot írni erre. A hárítás és a vád. És azt mondja Jézus, hogy aki gyűlöli embertársát, megvádolja, tehát kint keresi a gonoszt, az már gyilkos. Mindenki, aki vádol, másokat vádol, gyűlöl, vagy hárít, mindenki gyilkosságot követ az ő szívébe. Pontosan, hogy mint Káin. Abból következik már a fizikai gyilkosság, amikor az ember sokáig hárít és vádol kifelé, mutogat kifelé az ő lelkéből. Abból következik a fizikai gyilkosság, testi gyilkosság, ami ugye Káin és Ábel között történt. Tehát Ádám azt mondja, hogy az asszony, akit te adtál mellé, Istenem azt mondta, hogy Ádám, de te kérte, te akartad, te akartál Istent játszani, te akartál uralkodni Éván, te akartad, hogy te az Éva ura legyél, te akartad, Ádám. Nem mondta Isten, hanem azt mondta, hogy Ádám, legyen akkor úgy, ahogy te akarod, de ennek ára lesz. Kemény munkával kell dolgozzál, lesz betegség, lesz veríték, meg minden, és visszamész a földbe, a porba, mert engemet hazugnak neveztél. Ez történt. De Isten nem ölte meg Ádámot, az embert, hanem adott neki időt. Az első emberek éltek 800-900 évet, a mai emberek hát elég keveset. Tehát az átlagéletkor az egyre csökken. Hiába a statisztikák hazudoznak össze-vissza, az átlagéletkor csökken. Az emberek azok meg vannak mérgezve, úgy agyilag, mint testileg. Egyre csak csökken. Tehát Isten nem akarta, nem ölte meg az embert, most sem öli meg a bűn miatt, hanem ad neki időt és kegyelmi időt, ugye, hogy az ember be tudja őszintén, önszántából, ez nagyon fontos emberek, önszántából, nem kényszerből, nem törvényből, önszántából belássa, hogy hibát követtem el. Az agyamra hallgattam, az Éva agyára hallgattam, a saját elméletemet követtem, a mestereket, a gurukat, a földi tanítókat követtem, és nem kerestem a lélek szavát, Isten lelkének a szavát. Ezért kaptunk időt a belátásra, hogy valamiképp feltámadjunk, és önszántunkból megvalljuk, hogy mi rontottuk el a saját agyunkat, elme életeinket követve jutottunk oda, ahova jutottunk, mert már nem volt kedves nekünk a lélek, lelki ismeret szava, amit adott az Isten minden gyermeknek. Azt kiöltük, megtapostuk tudománnyal, földrajzzal, trigonometriával, dezoxiribonukleinsavval, és mindenféle kromoszómával és mindennel megtapostuk a lelkiismeretet, és Istenné tettük magunkat. Az elbukás története egy picivel talán most közelebb van hozzád a te értelmedhez. Drága ember, drága Attilácska, és minden testnek mondom, aki ezt felfoghatja valamennyire. De mi köze van ennek a börtönhöz, a karanténhoz, az egésznek? Mi köze van az egésznek a börtönhöz? Elmondom azt is, hogy mi köze van a börtönhöz ennek. Annyi köze van a börtönhöz, és a karanténhoz, hogy Isten nem akarta az összeesküvést, az Ádám és Éva összeesküvését. Ádám és Éva úgymond testvérek, ember és ember. Nem, nemtelenek voltak, tehát nem volt női nem, sem férfi nem. Az elbukás után van a férfi nem és női nem. De ezt nekünk nagyon nehéz felfogni, mert túlságosan karnálisak vagyunk, bele vagyunk zuhanva a testbe. Nekünk ezt nagyon nehéz felfogni. És azt mondja, hogy az ember ugye, hogy az asszony, akit te adtál nekem, a feleség, akit te akartad, Ádám, és akkor utána meg az, és Isten megengedte, ugye, megengedte a házasságot, tehát megengedte a paráznosságot, tehát törvényes keretek között, házasságban, hogy a törvény megtörje a testet, a kardinalitást, a fenevadat megtörje, és a lélek megszabaduljon. De mi ezt áthágtuk. Házasság, törés, paráznosság, perverzió, amerikai pornó, és így tovább. Áthágtuk ezt. És azt mondjuk, hogy hát az asszony, akit te adtál mellém, és aztán jön a karantén, és azt mondjuk, hogy a karantén a hibás, amit te adtál nekünk, a karantén, az a hibás. Amiatt nem vagyok én boldog, mert nekem adtál karantént. De Ádám, Attila, hát a lelkedét adtam a karantént, én nem akartam a karantént. Azt sem akartam, hogy paráználkodjál. Azt akartam volna, hogy maradj gyermek, és örvendez, mint gyermek. Mert erről is beszél Jézus, hogy kevesen vannak ilyenek, akik úgy születnek és úgy is nőnek fel, mint gyermekek, nem éreznek késztetést a házasságra, de ezekre azt mondjuk, hogy ja, ezek betegek. Azt mondjuk, hogy ezek betegek az ilyenre. Mert Jézus beszél erről, azt mondja, hogy van ilyen, házasságra alkalmatlan, mert úgy született már eleve. Nem fogja kívánni a testiséget, sőt, lélekben maradt gyermek. Persze kívülről úgy néz ki, hogy jó, hát ez rossz, nem egészséges, meg kell gyújtani. Autista, vagy nem teljesen egészséges, mert nem annyira perverz, mint én, nem érti a perverz poénokat, ugye nem fogja fel, mert ő autista, vagy dankoros, vagy bármilyen problémája van. Drága emberek, hogyha látnánk azt, amit nem látunk, és hogyha én azt kívánom, aki hallja ezt a felvételt, nagy egyszerre megértse mindent, mert hogyha valaki, aki ezt hallja, egyszerre megértene mindent, amiről itt szó van, az akkor olyan lesújtó erővel hatna rá, hogy nem bírná ki. Nem tudná elhordozni. Hatalmas fájdalom a számára. Azt kívánom, hogy aki ezt hallja, ne értsen meg mindent, csak apránként. Tehát minden felvételnek, drága embertársak, minden egyes felvételnek, kijelentésnek, a kiáltó szón, a summája ez, kettős pont. Ha valaki segítségül hívja az Úr nevét, megmenekül. Ahogy mondja Jeremiás a proféta, ha valaki Istenhez kiált, és kívánja hallani az ő teremtőjét, Isten beszélni fog. Na és őt lépésről lépésre elvezeti minden igazságra. De nem úgy, ahogy az ember akarja, hanem úgy, ahogy Isten akarja. És el fog vezetni minden igazságra. És nem fog leterhelni egyszerre olyan sok információval, nem tudsz elhordozni. Ez a gyönyörűséges megváltás, drága embertársak. Mert vannak, akiknek nem kell megérteni mindent. Amit én érthetek, azt nem kell mindenkinek megérteni. Van, akinek elég csak az alap, az evangélium, ami le van írva a Máté, Márk, Lukács és János könyvében. Sőt, valakinek az is elég, hogy megtört szívvel fohászkodik az élő Istenhez. Isten beszél hozzá. És azt az igazságot adja neki, amire éppen szüksége van, megbocsátja a bűneit, szembesíti az ő gyarlóságával, mert ez alap Istennél. Azért jobbak a guruk, csak az iskolák, mint Isten, mert ott nem kell szembesülni semmivel. Isten ő meg szembesít a bennünk lévő életellenességgel, bűnnel. És igen, vannak olyan gyermetek szívűek, örülök én nekik, én nem vagyok olyan sajnos, én nem vagyok olyan, de én örvendek azoknak, akiknek nem kell sok tudomány, nem kell sok megértés, hanem egyszerűen hallják az alapot, tényleg Istenhez kiáltanak, Krisztushoz fordulnak, olvassák azt a négy evangéliumot, és Isten megérinti őket, szembesíti őket a bűneikkel, megbocsátja azokat, megtisztítja őket, felszabadítja, új emberi teszi, gyermekké teszi őket. Na azok a boldogok, nem azok, akik mindent értenek, azok a boldogok. Erre mondja Jézus, hogy nem szabok rátok több terhet, akik nem ismerték meg idézőjelben a sátán mélységeit, azokra nem szabok több terhet, nagyobb terhet. Csak az, hogy tartsák meg azt, ami náluk van. Tartsák meg az én cselekedeteimet. Otthon a hegyi beszédben el van mondva, tartsd meg. Mókásan, örömmel, békességgel tartsd meg. És ragaszkodj az ő szavához. Mert nagyon kevés. Amit Jézus tanított, az alapok, az nagyon kevés. Az tényleg minden gyermeknek követhető, érthető, és adja jóságos Isten hozzá a békességet, egészséget. Élj addig, amíg élhetsz. Utána majd találkozunk. Szóval vissza a karanténhoz, vissza Ádámhoz, ugye, hogy Ádám megvádolja Istent, hogy az asszony, akit te adtál mellé. Persze Isten mondhatta volna azt, hogy jó van Ádám, de nem én akartam, te akartad. Te akartál Istent játszani, te akartál úr lenni. Ezért mondja az asszony, az uram Ádám, az uram Attila. Nem az Uram Isten, az Úristen, nem az Uram Ádám, az Uram a férfi, ugye? És Isten megengedte, hogy legyen úgy, ahogy Ádám akarta. És akkor hatalmas bajba kerül a világ, ugye? Teljesen el vagyunk torzítva, a gondolkodásunk, az elménk teljesen el van torzítva. És akkor Isten megengedi a karantént, hogy a testnek a nyomorgattatásában, a szorításban, ugye, hát ha a lélek felébred, és Istenhez kiált. És akkor jön Ádám, Attila, azt mondja, hogy hát uram, hát a karantén, amit te adtál, a börtön, a Babilon, amit te adtál, na az a hibás mindenért. És akkor azt mondja Isten, hogy Attila, hát én téged meg akartalak menteni, hát nem hagyott. Egyfolytában vádolsz engemet, mindennel vádolsz. Vádolsz a szex miatt, amit te akartál, a paráznaság miatt, a törvénytelenség miatt, ugye, te akartad csinálni, megengedtem, hogy csinálj, de ha megengedtem, hogy csinálj, akkor már szembesülni is kell. Megengedtem azt is, hogy csináld, hogy bűnbes, de megengedtem azt is, hogy szembesülj, hogy mit jelent lélek nélkül, lelkiismeret nélkül élvezkedni a földön. Megengedtem, de muszáj megengedjem azt is, hogy szembesülj, mert másképp a lelked el fog veszni. És ugye a következménye annak, tehát a bűnnek, az életlenességnek, a paráznaságnak mi volt? Hát a börtön, a test börtöne. Azt is Isten megengedte, hogy szembesüljünk. És akkor mi azt mondjuk neki, hogy Uram, a karantén és a börtön, amit te adtál nekem, na az a hibás, azért nem vagyok én boldog. És utolsó leheletünkkel is vádoljuk az élő Istent, aki próbálta a lelket megmenteni, teljesen gyermeki formálni, visszavigye az Édenbe, megdicsőült testbe, angyali testbe, ahogy mondta Jézus. Felfoghatatlan, az agyad nem tudja felfogni, az enyém sem. Elárulom. Mégis Isten megmutatta, hogy van megdicsőült test. Az angyalnak hatalma van bármilyen földi testet felvenni. Legyetek vendégszeretők, mondja Jézus, mert tudtotokon kívül angyalokat vendégeltek meg. Na, ehhez mit szóltok? Ábrahámhoz hogy mentek az angyalok, így szárnyakon repültek? Nem. Emberi formában. Isten nekünk is ezt megmutatta, betekintést engedett ebbe. Elég ijesztő. Elég ijesztő. Megy el az ember, hogy mekkora Istennek a hatalma, és elfog egy istenfélelem. Egészséges istenfélelem. Igen. Hogy az angyalnak, Istennek a gyermekének bármikor, bármilyen testet felvet és megjelenhet. Te sem tudod, fogalmat sincs, hogy hányszor találkoztál az Úr angyalával, aki téged megsegített, aki valójában vagy Isten gyermeke volt itt a Földön, aki már régóta Isten gyermeke volt, vagy pedig egy olyan valaki volt, aki ideiglenesen testet öltött, akár egy pisis koldus formájában, teljesen mindegy, neki szabad. És Jézus ezt megcselekedte. Csak nem erre helyezte a hangsúlyt. Miért nem helyezte erre a hangsúlyt Jézus? Azért, mert ő azt mondta, hogy a földiekről beszéltem nektek, titeket nem érdekel. Hogyan hinnétek azt, hogyha a mennyekről beszélnék nektek? Hogyan hinnétek el? Ezt mondja Jézus. Pedig a bárkába nem ült be, az apostolok elmentek, mégis hamarabb megérkezett oda, ahova mentek. Ez hogy történt? Hogy történt szerinted? Nem volt repülő, nem volt helikopter. Csak kár erről beszélni, mert nincs értelme. Egyszerűen nincs értelme. Addig, amíg az értelmünket nem vetítjük arra, ami földi, és ami alap, és amit meg kéne értsünk, az, hogy van bűn a szívünkben, mindannyiunk szívében, van életellenesség. Azzal, hogyha nem akarunk szembesülni, és nem akarunk attól megszabadulni, nem kell nekünk a bűnök bocsánata, hát akkor hiába beszélünk arról, hogy az angyal megjelenhet bármilyen testben, mert úgysem fog ez veled megtörténni. Sem velem, sem veled, ez nem fog megtörténni. Mert ahhoz, hogy a léleknek ilyen hatalmat adjon Isten, ő angyalivá kéne váljon, nem karnálissá, mint a disznó, hanem angyalivá. De aki nem kéri az újjászületés ajándékát Istentől, hogy ő lelkivé, Isten gyermekévé váljon, ez ilyent úgysem fog tapasztalni. Elmehetünk egy tanfolyamra, akármilyen jóga, jógi, reiki, akármilyen tanfolyamra elmehetünk, ahol beszélnek erről is, arról is, okult tudományokról, és érdekes lesz, csak a legérdekesebb, legszörnyűbb az egészben az, hogy nem fogod sosem megtapasztalni, mert teljes mértékben karnális vagy, és nem akarsz újjászületni. Nem kéred az újjászületés ajándékát. És azt mondja Jézus, hogy aki testtől született, test az. Aki a férfinek a gerjedelméből, testi vágyából született, az még csak test. Karosszéria. Hogy abban lesz-e lélek? Csak akkor lehet, hogyha megtörténik a fogantatás, és lélekben megfogan. A gyermek, lelkileg, szentileg által újjászületünk. Senki sem láthatja meg a mennyek országát, ami teljes valóság, az igazság. Csak az egy igazság van a mennyek országa. Ha újjá nem születik az én szavam és Isten reje által. Ezt mondja az Úr Jézus, akit szégyel Székelyföld, Magyarország, az egész világ. Úgyhogy beszélhetünk az angyalokról is, meg mindenkiről, a mennyről is, csak nincs értelme, amíg az alap nincsen meg. És ma is beszéltem egy hölgyel. Igen, tetszik, amit mondok neki, utána megjön, és engemet ki akarok tartani, hogy hogyan beszéljek. Tanítani akar. Aztán azt mondja, hogy mi volna a megoldás az ő fájdalmára. És mondtam neki, a lélek által szóltam, hogy nem tudok rajtad segíteni, de amíg te ragaszkodsz az agyadban lévő Istenhez, még Isten sem tud neked segíteni. Nem, hogy én, még Isten sem. Mert nem fogja felülírni a te akaratodat. Mert annak segít Isten, aki azt mondja, hogy atyám, ennyi marad belőle az életemből, a Krisztus kezébe helyezem. A kereszt elé viszem, és leteszem oda. És akkor már tud segíteni, gyermekévé fogad Isten. Tanít éjjel és nappal. És nem kell agykontrollozzak, hogy érezzem jól magamat, hanem ő adja nekem az igazi eledelt, mennyei eledelt lelki táplálékot. De még azok is, és ez is le van írva, minden le van írva a Bibliában, valaki nem hiszi, ott van, olvassa el. Még a válaszottak is alig menekülnek meg. akik úgymond hívővé lettek, akik hittek Jézus szavában. Nem a vallás emberek, akik tényleg megismerték Jézus szavát, és újjászülettek, még azok is alig menekülnek meg. Mi lesz azok a bűnösökkel, akik ragaszkodnak a karnalitáshoz még mindig? Öregednek, már a derekuk fáj, a lábuk fáj, a foguk mindenhol fáj. Már a szex sem megy olyan jól, és mégis ragaszkodnak a karnalitáshoz, mint a kutyás, a disznók. Mi lesz velük? És drága nem lenézéssel mondom, mert rólam van szó, a karnális emberről. Azt hiszi valaki, hogy én a mennyből csöppentem, de nem, emberek. A bűnből, a személy dombról vált össze a mindenható Isten. És sokat ellenkeztem vele. Nem tetszett neki. Nem tetszett a testemnek az igazság. De a lelkem ujjongott és rajongott. És most is ujjong és rajong. Amikor hallja ezeket a szavakat, ezeket a kérdéseket kapom, ugye én is. Mert nekem is szól. Elsősorban nekem szól. Ujjongok és ugrálok örömömben a lelkem. Testemmel mi lesz? Nem tudom, lehet az éjszaka meghal, és aztán szépen elpakolják 2-3 nap múlva be a föld alá. Nem tudom, nem is érdekel. Amíg lélekben vagyok, az, hogy testemmel mi lesz, nem érdekel, emberek. Isten nekem egyszer megmutatta, hogy az ő gyermeke úgy hal meg, hogy észre sem veszi azt a hely. Hát ahogy nézem, nagyon sok ember észreveszi halálát. Úgy fél, hogy retteg. Víziói vannak, borzalmas, démonikus látása van nagyon sok embernek. Hatalmas félelem, kábítószer, ugye morfium meg minden, hatalmas fájdalom meg minden. Nagyon sok ember így hal meg. Ezt viszi át a túlsó világra. De nem akarja ezt Isten, drága emberek. Van hatalmas tétje van ennek a föld életnek. Annak is hatalmas tétje van, hogy te ezt hallottad a szavakat, hogy te hogy döntesz. Tovább görgesz lefelé, amíg eléred a pokolnak a beáratát, vagy pedig azt mondod, hogy ha van Isten, akkor te is kívánod, hogy valamit kapj, valamit érts. Elmondom, hogy az alapok megtalálhatók a 4 evangéliumban. Én akkor olvastam a János evangéliumát először, amikor Isten elhívott böjtölni, és 3 évig nem ettem semmit. Én sírva olvastam azt, drága embertársak, sírva, örömkönnyek között. A szomorúság is volt a nyomorúságom a bűnöm miatt, de örömöm is volt, örömkönnyek. Hogy ekkora ajándékot kapottam Istentől. És megláthattam, hogy van tétje. Nem minden lélek tud feltámadni. A feltámadás most van. Aki most nem támad fel, most, amikor hallja ezeket a szavakat, ezt a hívást Istentől, aki most nem támad fel, az később nem fog. A feltámadás, az újjászületés most van. Annak a jelentése az, hogy a lélek a test fölé kerekedik. A tovább a lélek már nem követi a testet, hanem a testnek kell engedelmeskedni a léleknek, és a lélek szabad az igazság által, a kijelentett szó által, amit elmondott Jézus, és amit szégyelünk mindannyian. 2 témát szerettem volna felvenni, de úgy érzem, hogy ez egy is egyelőre elég. A következőt azt hagyom holnapra, vagy későbbre. Aki ezt megérthette, amit most itt hallott, felfoghatta az értelmével, mutassa meg embertársainak, hát ha még van valaki, aki megértheti. Úgy érzem, hogy egyszerűen fogalmaztam. Ha nem értesz mindent, nincsen semmi gond, én sem értek mindent. Te ne azzal törődj, mert ha Istenhez fordulsz, mint gyermek, akkor lépésről lépésre megértesz mindent, amit meg kell értened. Lépésről lépésre. És ez az örömhír. És olyanná formál a jóságos Isten, amilyen az ő angyala, és az ő angyala bármikor bemehet és kijöhet az ő országából. Szabadon járhat, kelhet, mert meg van tisztva az ő szíve. Ennyi. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!